estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés Belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Még mindig nem kap gázt Európa, az alacsony nyomás miatt a gáz visszafelé áramlik, Ukrajna Oroszországot hibáztatja. Bankot raboltak Óbudán, a támadó lefegyverezte a biztonsági őrt és túlszólejtette az egyik alkalmazottat. Közelharcok és bombázások Gázában, eddig 90 ezeren menekültek el, az ENSZ közvetíteni próbál.
Bár könnyebbnek ígérkezett, úgy tűnik mégis az egyik legnehezebb szakasszá vált a mai, a Dakar Rallyn.
Továbbra sem jön gáz Európa, így Magyarország felé sem az ukrán vezetéken. Az orosz Gazprom szerint ők elindították a gáz, de az nem jut el Ukrajnába, mivel a csapok nincsenek nyitva. Kijev ezt elismeri és azzal indokolja, hogy a gáz elzáráskor a nyugati tározókból látták el az országot, vagyis jelenleg visszafelé áramlik a gáz a rendszerben. A megfordításhoz az elzárás előtti nyomásszint kellene, de Ukrajna szerint az oroszok ehhez nem küldenek elég gázt.
A gázszállítások újraindítását rendeli el a fődiszpécser, az orosz állami gázmonopólium a Gazprom központjában. Értettem az utasítást, indítjuk a gázt. Válaszolja vonal másik végén a földgázt exportáló leányvállalat ügyeletese. Gáz azonban azóta sincs, hogy miért, azt nem lehet pontosan tudni. Ukrajna és Oroszország egymást vádolja azzal, hogy szabotálják a helyreállítást. A Gazprom egyik regionális szóvivője szerint ők elindították a gázt. Ukrajnába viszont azért nem jut el, mert a naftogáz ki sem nyitotta a csapokat. Kijevben elismerik, hogy ez így van, de ezért Ukrajna éppen a Gazpromot teszi felelőssé. Mint mondják, az orosz gáz elzárásával kénytelenek voltak a nyugati tározókból ellátni az országot, vagyis jelenleg a rendszerben visszafelé áramlik a gáz. Ahhoz, hogy meg lehessen fordítani, az elzárás előtti nyomásszintre kellene feltölteni az orosz betáplálást. Kijev szerint azonban a Gazprom ennyit nem küld, saját készletből pedig nem tudják megoldani. A Gazprom válasza erre az volt, hogy megadják a nyomás kiegyenlítéshez szükséges mennyiséget, ha azért Ukrajna külön fizet. Viktor Juschenko ukrán elnök szerint Moszkva célja azt bebizonyítani, hogy Ukrajna megbízhatatlan tranzitország, mert így akarja kierőszakolni az északi áramlat, mint alternatív útvonal mielőbbi megépítését. Egyelőre itthon sem tudja senki, hogy mikor érkezhet újra gáz Oroszországból.
Mi azt szeretnénk, hogyha hivatalos értesítést kapnánk arról, hogy Magyarországra mikor érkezhet meg a gáz. Ilyen hivatalos értesítést nem kaptunk, de teszem hozzá, hogy a helyzetre jellemző, hogy mikor elzárták a gázt, arról sem kaptunk hivatalos értesítést.
Ezért továbbra is érvényben marad az egyes kategóriájú fogyasztók korlátozása. A földgáz szállító is csak annyit közölt, hogy készen állnak az orosz gáz fogadására. A vezetékeket és a szelepeket folyamatosan ellenőrzik, nehogy a hirtelen nagy nyomással érkező földgáz károkat okozzon. De egyelőre még kis nyomásról sem érkezett hír.
Brüsszeltől vár megoldást a gázvitára Oroszország és Ukrajna, és Vlagyimir Putyin orosz kormányfő szerint minden további kérdést az oroszoknak, az ukránoknak és az Európai Uniónak közösen kell megoldania. Az Unióhoz fordult segítségét Viktor Juschenko ukrán elnök is. Brüsszelből Nika György tudósít.
Mindenek előtt itt tiltakoztak Ukrajnánál és Oroszországnál egyaránt. Barozó bizottsági elnök telefonon beszélt Putyin miniszterelnökkel, a soros cseh elnökség pedig az ukránokat próbálta jobb belátásra bírni, sikertelenül. Az, hogy az Európai Unió mit tehet, azt itt gyakorlatilag csak találgatni lehet, hiszen már közvetített az elmúlt napokban, nem is kevésszer, nem is rövid ideig, de egyelőre a megoldás nem született meg, és tegnap úgy álltak fel itt Brüsszelben az asztaltól a tárgyaló felek, hogy az unió szerepe innen kezdve megszűnt. Ehhez képest olyan találgatások vannak, hogy ez a bizonyos technikai gáz, ami egyesek szerint 21 millió köbméter, mások szerint 300 vagy 350 millió köbméter, ezt a technikai gázt azt szeretnék állítólag az ukránok és az oroszok, hogy az unió fizesse ki. Erről persze egyelőre szó sem lehet, az biztos, hogy Ukrajnának itteni források szerint nincs elég gáz a vezetékekben, hogy tovább tudja adni Európa felé, az oroszok pedig nem akarnak gáz szállítani, és úgy tudjuk itt Brüsszelben, hogy egy olyan orosz-ukrán megállapodás él, amely szerint a technikai gáz, tehát a mindenkori gáznyomáshoz szükséges gáz az ukrán vezetékekben az ukránoknak kell megvenni az oroszoktól, vagy megvenniük az oroszoktól, nos ezt nem akarják, itt több 100 millió euróról vagy dollárról van szó.
A gázkrízis eddig több milliárd forintos kárt okozott a magyarországi vállalatoknak. A legnagyobb veszteség valószínűleg az erőműveket érte a gázkorlátozás miatt, ami most is tart. De több 10 millió forint lehet a káruk azoknak az ipari vállalatoknak is, amelyeknél egynapos volt a korlátozás. A legtöbb helyen ugyanis nem tudták azonnal újraindítani a termelést. Kártérítésre egyelőre senki nem számíthat.
A gázkrízis egyik nagy vesztese a mosómagyaróvári Kühne. Az autóbuszokat gyártó üzemnek már legalább 30 millió forint kárt okozott a múlt heti egynapos gázkorlátozás.
Egyrészt az árbevétel kiesés, másrészt pedig ez bizonyos csúszást okozhat a szerződéses kötelezettségeink teljesítésében, amelyekről a partnereinket értesítettük, és hát ezt remélhetőleg tudomásul veszik.
Pontos adatok még nincsenek, de csak a tégla és cserépgyárak együttes kára meghaladja az 1 milliárd forintot. A gázstopp miatt több mint egy tucat üzemben függesztették fel a munkát. Van, ahol csak a héten indult újra a termelés.
Az oktatási intézmények, sportintézmények, kereskedelmi intézmények, bevásárlóközpontok, éttermek.
A Videoton vezérigazgatója a jövőben inkább ezeken a helyeken korlátozná a gázfelhasználást. Egy komolyabb technológiát alkalmazó cégnél ugyanis az egynapos gázkorlátozás 10 napra állítja le a termelést.
10 napig tart a leállás, a szünet maga és az újraindulás. Ez alatt a 10 nap alatt következésképpen az ipari termelésnek a 4%-a elveszik.
Ezzel pedig tovább csökkenhet az amúgy is csökkenő GDP az idén. A cégek kárát nem téríti meg senki.
Miután Wiesmayerről van szó, tehát a gazdasági szereplőktől független külső körülmény okozza ezt a bizonyos földgázkorlátozást, ilyen értelemben a kormányt nem terheli a veszteségek megtérítésileg a kötelezettség.
A kormány ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a gázkrízis megoldása után megvizsgálják, hogyan lehetne segíteni a bajba jutott cégeken.
Még holnap sem lesz tanítás 5 megye 23 középiskolájában, azt mondják, a gázzal takarékoskodnak. 5 Pest megyei iskolában pedig csak délelőtt tartanak órákat. A hétfőn elrendelt tanítási szünetet a megyei önkormányzatok országos szövetsége kezdeményezte, hogy így spóroljanak a gázzal. A 19 megyéből 10-ben volt rendkívüli szünet, de a legtöbb iskolában csak 1 vagy 2 napig, vagyis holnap az intézmények többségében már fűtenek és tanítanak is. Lefújták a smogriadót reggel Budapesten, máshol el sem rendelték, pedig lehetett volna. Magyarországon 7 városnak van smogriadó terve, de az önkormányzatoknak mindenhol kötelességük lenne figyelmeztetni az embereket, ha nagy a légszennyezettség.
Smog van, de riadó nincs. Sopronban 3 egymást követő napon is több por volt a levegőben, mint a riasztási határérték, de a városnak nincs smogriadó rendelete, mert eddig nem kellett.
Ilyen még nem fordult elő, mint ami jelen pillanatban. Ugye a szállópor koncentráció egy teljesen új határérték, ezt egyébként nem is tudtuk eddig mérni.
7 város kivételével a többinek nincs smog rendelete Magyarországon. Kifejezetten a szállópor miatt pedig csak Budapesten van riasztási terv.
Az önkormányzatoktól függ, hogy fontosnak tartják-e és szükségesnek-e a saját rendeletük módosítását, illetve speciális intézkedési terv összerakását. Ebben a kormány nem határoz meg kötelezettséget.
Ezt Budapesten novemberben vezették be. Ha tavaly egész évben érvényben lett volna, nagyjából 10-szer kellett volna riasztani. Szegeden ma már a határértékek alatt volt a szállópor, de a smogriadót még nem fújták le.
Ha ezt az intézkedés volt most azon a hatállyal nyilván megszüntetnénk, akkor még azért nem annyira stabil ez a folyamat, hogy véletlenül nem ugranánk ugyanoda-vissza, onnan elindultunk.
Az autóforgalmat itt nem korlátozták, de a buszon és villamoson mindenki ingyen utazhatott. Pontos adatok még nincsenek, de a sofőrök szerint érezhető volt a forgalom növekedés. Miskolcon is tart még a riadó, bár itt is jobb már a levegő. A városban nem korlátozták a forgalmat.
Még mindig keresik azt a férfit, aki délután kirabolt egy bankot Óbudán a Flórián téren. A támadásban a biztonsági őr sérült meg, őt a rabló lefegyverezte, majd egy rövid időre túszul ejtette az egyik alkalmazottat. A bankrablót egy 10 emeletes panelházban keresik a rendőrök, ahova bemenekülhetett. A híradó információi szerint a férfi 3 millió forintot vitt el a bankból.
2 óra előtt néhány perccel lépett be a rabló ennek a banknak az ajtaján. A biztonsági őrtől elvette a fegyverét, majd a bevételt követelte. A bank azonban riasztott, a rendőrök néhány perc múlva ott voltak. A férfi ezért nem csak a pénzzel és a fegyverrel, hanem egy tússzal a bank egyik alkalmazottjával menekült.
Az én információim szerint a bűncselekmény elkövetésekor egy személy sérült, a pénzintézet biztonsági őre. Őt a mentőszolgált munkatársai ellátták a helyszínen.
A bankrabló a túszt később elengedte, az óbudai panelház felé már egyedül látták szaladni.
Valaki szaladt arra, mi? Arra szaladt. Hát mit tudom én, ki volt az?
A 10 emeletes ház előtt találtak egy pisztolyt, valószínűleg a biztonsági őrét. Az épület bejáratait fegyveres rendőrök figyelték. Amint egy 2 tucatnyi kommandós 3:30-kor behatolt az épületbe, a szomszédház tetején pedig mesterlövészeket lehetett látni. Azóta lakásról lakásra járva kutatják át az épületet.
A kommandósok eddig nem találták meg a rablót, több lakásban viszont nem jutottak be, ezek ajtajai előtt most rendőrök várják, hogy a lakók hazaérjenek. Vizsgálatot indít az adatvédelmi ombudsman, hogy tisztázza, hogyan kerülhetett a csepeli 2-ös gyilkosság hangfelvétele a Blikhez. Jóri András közleményében azt írja, megdöbbentőnek tartja, hogy a Napilap honlapján idézetek szerepelnek abból a hangfelvételből, amelyet az egyik áldozat készített a gyilkosság előtt. Csepelen múlt szerdán 2 embert lelőttek, vélhetően elszámolási vita miatt. A gyilkosság 2 gyanúsítottja előzetes letartóztatásban van. Egyre beljebb nyomulnak az izraeli katonák Gáza városában, 3 városnegyedben is harcok vannak. A légierő is folytatja a bombázásokat. Eddig csak nem 1000-en haltak meg, és 90 000-en menekültek el. Közben a Közel-Keletre érkezett Ban Ki-moon ENSZ főtitkár, hogy megpróbáljon közvetíteni, de a Hamas vezetőivel nem hajlandó találkozni.
Véget ért a mai 3 órányi tűzszünet. Izrael menetrendszerűen folytatja a gázai övezet bombázását. Izrael szerint az elmúlt 18 nap alatt súlyos csapást mértek a Hamaszra. A harcokat azonban folytatni kell, mondja Ehud Barak védelmi miniszter, mert csak így érhető el, hogy a palesztinok kevesebb rakétát lőjenek ki Izraelre. Ezek a gázai épületek reggel minden eddiginél hevesebb tűzharc helyszínei voltak. Az izraeli alakulatok már a település 3 városnegyedében vívnak közelharcot. Egy ház átkutatásakor 30 felfegyverzett palesztin támadt rájuk. A tűzpárbajban 3 izraeli katona megsebesült. Palesztin oldalon eközben már az 1000-hez közelít az áldozatok száma. Az övezetben 90 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Ez a család is egy iskolában húzza meg magát. A házunkat lebombázták, az egyik fiamat maga alá temette. A feleségem mindkét lábát amputálni kellett. Ott húzzuk meg magunkat, ahol tudjuk, mondja a férfi. Miközben a Hamasszal lassan haladnak a tárgyalások, az Egyiptom által előterjesztett fegyvernyugvási javaslatról az ENSZ főtitkár is a térségbe utazott. Ban Ki-moon elutazása előtt azt mondta, Abbas palesztin elnökkel tárgyal, a Hamasszal viszont nem áll szóba.
Ultranacionalista összeesküvők fegyverraktárára bukkantak a török hatóságok Ankara egyik elővárosában. A rendőrség rengeteg fegyvert, lőszert és robbanóanyagot talált. A nyomozók szerint a föld alatti mozgalom pucsra készült a szerintük iszlamista gyökerű kormány ellen. A hónapok óta tartó vizsgálatban már a hadsereg több tisztjét, köztük egy tábornokot is őrizetbe vettek. Egyiküknél találták azt a térképet is, amelyen a jelenlegi raktárat bejelölték. Eddig 34 ember tudtak kimenteni a tengerből Borneo és Celebes szigete között. Még vasárnap süllyedt el egy komp, 270-en voltak rajta. A hajót a viharos tengeren 6 méter magas hullámok borították fel. A kimentett túlélők azt mondták, hogy rajtuk kívül még sokan megmenekültek a hajóról és a nyílt vízen hánykolódnak. Újabb mentőalakulatok is indultak a keresésükre, de hiába.
Hát ha egy túlélő, mutat a távolba a mentőcsapat tagja, és valóban. Ez a férfi 1.5 napja hánykolódott a tengeren. Ő az egyik a 34 utas közül, akiket sikerült megmenteni a vasárnap elsüllyedt indonéz kompról. Közülük többeket az mentett meg a végkimerüléstől, hogy élelemhez jutottak a szintén mellettük sodródó rakományból, de így is legyengülve és kihűlve húzták ki őket a viharos tengerből. A keresést kedden hajókkal és helikopterekkel folytatták, újabb túlélőt azonban már nem találtak. Eltűnt hozzátartozói képét mutatják az indonéz televíziósoknak a parton reménykedő családtagok. Az utaslistán sárgával vannak kiemelve azok, akik túlélték a katasztrófát. A listán a fehér sorok vannak többségben. Indonéziában legutoljára 2 éve decemberben történt hasonló kombaleset. Jáva szigeténél akkor több mint 400-an haltak meg.
A miniszterelnök szerint újabb intézkedések és reformok kellenek a következő hónapokban, mert a válság világszerte mélyebb és jobban elhúzódik, mint korábban gondolták. Gyurcsány Ferenc azután beszélt erről, hogy találkozott a Valuta Alap vezérigazgatójával. A kormányfő ugyanakkor nem mondta meg, hogy pontosan milyen intézkedésekre gondol. Dominik Strauss-Kahn elégedett volt azokkal a lépésekkel, amelyeket Magyarország tett a hitelfelvétele után. A Fidesz alelnöke ugyanakkor arról beszélt, hogy Magyarország az IMF hiteléből él. A Nemzetközi Valuta Alap mintegy 16 milliárd dollár hitelt nyújtott Magyarországnak. Ebből több mint 6 milliárd dollárt már le is hívott a Nemzeti Bank. Az euró bevezetésének 10. évfordulóját ünnepelték az Európai Parlamentben. A közös uniós valutáról legelőször az 1992-es Maastrichti szerződésben rendelkeztek az akkori tagállamok. Hivatalosan 1999-től használják. Azóta a dollár után a világ második legfontosabb valutája lett. Jelenleg 21 európai ország pénzneme az euró. Legutóbb, idén januártól Szlovákia csatlakozott az euróövezethez. Mától magáncégként működik tovább az olasz Alitalia légitársaság. A francia Air France és a holland KLM 320 millió euróért 25%-os tulajdonrészt vásárolt a csődbe ment légitársaságban. Az új cég kevesebb géppel és fele annyi alkalmazottal, a befektetők reményei szerint hatékonyabban működik majd.
Élt 62 évet. Az Alitaliát temetik a korábbi dolgozók. Szerintük ugyanis a privatizációval vége a vállalatnak. Úgy gondolják, a cég az ország büszkesége volt. Meghalt a légitársaság, meghalt a szakszervezet. Ez a gyásznapja, mondja ez a tiltakozó. Az utasok viszont abban bíznak, hogy a tulajdonosváltás után jobb szolgáltatást kapnak a pénzükért. Ez a férfi azt mondja, hetente többször utazik repülővel, de a társaságok közül az Alitalia a legrosszabb. Azt reméli, ez most megváltozik. A név és a logó marad, de szinte minden egyéb más lesz az Alitaliánál. A cég nyereséges üzletágait a jóval kisebb regionális légitársasággal, az Air One-nal olvasztják össze. A továbbiakban kevesebb repülővel és fele annyi alkalmazottal működik tovább. A két cégnél összesen 11 ezeren veszítik el állásukat. Az Air France KLM az Alitalia negyedét vette meg 322 millió euróért. A következő 3 évben további 720 milliót fektetnek az új cégbe. A megállapodás szerint 3 nagy csomópont épül Európában, Amsterdamban, Párizsban, és ha az Alitalia is beleegyezik, akkor Milánóban, mondta a többségi tulajdonos konzorcium elnöke. A csődbe ment Alitalia több mint 3 milliárd euró veszteséget halmozott fel. Az új tulajdonosok úgy számolnak, hogy a cég már jövőre nyereséges lehet.
8 órás munkarend bevezetését javasolta a Budapest Airport a szakszervezeteknek. A repülőtér üzemeltetője szerint erre azért van szükség, hogy rugalmasabban tudjanak alkalmazkodni a piaci követelményekhez. Ferihegyen most 12 órás műszakokban dolgoznak, amely nagyon ritka az európai repülőtereken. A szakszervezetek a kollektív szerződés javaslatának több pontját elfogadhatatlannak tartják, ezért nincs kizárva, hogy folytatják a december 22-én felfüggesztett sztrájkot. Abban viszont megállapodtak, hogy a takarítást februártól külsős cég végzi, az egyeztetéseket holnap folytatják. Nem kap adatokat a Társaság a Szabadságjogokért és a Látkép Egyesület arról, hogy a parkoló pénzekből mennyit kapnak vissza az adófizetők fejlesztések formájában. Másodfokon ugyanis elvesztették a pert a Centrum Parkoló Kft-vel szemben. A bíró azzal indokolta a kereset elutasítását, hogy konkrétabban meg kellett volna fogalmazni, milyen adatokat kérnek. A centrum ennek ellenére a tárgyalás előtt átadta az adatokat a TASZ-nak, az egyesület ügyvédje azt mondta, ezek átvizsgálása után döntenek arról, hogy kérnek-e felülvizsgálatot. Jégpáncél lehet hajnalban az utakon az ónos eső miatt, ezért riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Egyelőre a Dél-Dunántúlra, a Dél-Alföldre és a főváros térségére adtak ki másodfokú, vagyis narancsriasztást, de elképzelhető, hogy hajnalra a legmagasabb piros figyelmeztetést is elrendelik. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, ne induljon útnak se autóval, se gyalog. További részletek az időjárás jelentésben, de előtte sport Zelinka Ildikótól.
A homok és a köd jól megfér egymással, ezúttal utóbbi okozott gondot a Dakar 2009 elnevezésű Argentínában és Chilében zajló tereprali viadalon.
Ismét rövidebb, végül 476 kilométeres gyorsasági teljesített a Dakar mezőnye a chilei Copiapó környéki körpályán. A kora esti eredmények alapján az autósok mezőnye most érkezik a célba. Leggyorsabban az amerikai Robbie Gordon, valamint az összetettben is vezető Carlos Sainz teljesítheti a pályát. A magyarok közül a nap első felében Szalaiék álltak a legjobban a 14. helyen, de Palikék is az élmezőnyben autóztak. A motorosoknál az éllovas Mark Coma navigációs hibát követett el, és eredménye egyelőre nem szerepel a listán, most a Yamaha Stratini áll az élen, mivel Döpré is elkövette Coma hibáját.
Bár 2010. januárja még messze van, már erre készül a magyar futsal válogatott. Akkor ugyanis hazánk adott hont a sporták kontinens viadalának. Ennek egyében játszott a csapat ma barátságos mérkőzést Csehországgal.
Magyar és cseh két jó barát bizonyítja ezt az is, hogy a Győr melletti Ikrényben a két futsal válogatott barátságos meccsen játszott egymással. Kozma Mihály együttes először a mérkőzés 5. percében szerezhetett volna gólt, de Sivák lövése után a kapufa mentett. Az első félidő vége előtt 20 másodperccel Szente gurított a kapu felé, de mellé is. Alig telt el 2 perc a második félidőből, a cseh már nem volt annyira jó barát. Máres passzát Olihi lőtte a hálóba. A 36., a 38. és a 39. percben újra a kapufa nyert a magyarokkal szemben, a mérkőzésen viszont a csehek. Magyarország, Csehország 0-1.
Először a téli olimpián figyelhettünk fel Knoch Viktorra, most a kanadai junior rövidpályás VB-n villantotta fel tudását a 19 esztendős kor is.
Knoch Viktor 42,127 ezred másodperc alatt teljesítette az 500 métert a kanadai junior rövidpályás gyorskorcsolya a világbajnokság előfutamában, ezzel ő lett a sportág első magyar világcsúcs tartója. A rekordból aztán a döntőben is tovább faragtak, a győztes amerikai fiú és a második Viktor is már 42 másodperc alatt értek célba.
Van egy ilyen álomhatár, ez a 42 alatt még nem volt magyar versenyző, 42-1 volt az országos csúcsa felnőtt. Hát éreztem már, hogy esetleg ezt át lehetne törni, de arra nem számítottam, hogy mindjárt 1/2 másodperccel alatta tudok futni. Nem is foglalkoztam előtte, hogy mennyi egyáltalán a junior világcsúcs. Hát meglepetésként ért, de kellemes meglepetés volt.
Viktor további meglepetéseket szerezhet a hétvégi felnőtt EB-n Torinóban, ott, ahol a 2006-os téli olimpián pontszerzőként debütált.
Egy hét múlva kezdődik az év első Grand Slam tornája. Erre készülnek a teniszezők Ausztrália legkülönbözőbb pontjain.
Serena Williams már a legjobb 8 közé teniszezte magát Sydneyben. Az első helyen kiemelt amerikai nem sok esélyt adott olasz ellenfelének, 6-1-6-2-re győzte le Erranit mindössze 50 perc alatt. A jelenleg világranglista második formája a 40 fokos hőség ellenére is napról napra javul, ezen a meccsen például az adogatásainak 79%-ából csinált pontot. Williams, aki a nyitó fordulóban egyébként begyűjtötte karrierje 400. győzelmét is, tehát jó előjelekkel várhatja a jövő héten kezdődő Ausztrál Open-t, akár csak a szintén továbbjutó Safina, Gyementyeva és Kuznyecova is. Ellenben a szlovák Daniela Hantuhova búcsúzott a tornától, miután 6-3-7-5-re kikapott Agnieszka Radvanszkától.
A labdarúgás statisztikáival és történetével foglalkozók ismét hallattak magukról. A 2008-as évben ugyanis Luis Aragonés választották az év kapitányának. A 70 éves őszhajú mester 1964 után jutatta újra a spanyol labdarúgó válogatottat Európa-bajnoki aranyéremhez. A Bécsben megrendezett pontozáson Aragonés 252 ponttal lett első az orosz szövetségi kapitány Gus Hiddink előtt. Azaz a spanyolok csak úgy, mint az EB elődöntőben, itt is legyőzték az bornaját. Harmadik helyen a török kispadon ülő Fatih Terim végzett. Itt érdemes megjegyezni, hogy Aragonés az EB után lemondott a szövetségi kapitányi posztról, és azóta a török Fenerbahçénél edzősködik, ahol jelen pillanatban nem annyira sikeres, hiszen a csapat a BL csoportkörét sem élte túl.
Az NHL-ben esélyeshez méltóan Holmström góljával már is 2-0-ra vezetett az idegenben játszó Detroit a Dallas ellen az első harmadban. Majd a háromszoros Stanley Kupa győztes Chris Osgood percei következtek, a Red Wings kapusa szinte mindent védett a második felvonásban. Ennek ellenére vendégcsapat egyenlíteni tudott. A záró harmadban Datsyuk góljával 4-3, de Steve Ott találatának köszönhetően ismét egyenlített a Dallas Stars. A hosszabbításban jött a hideg zuhany, Trevor Daley beállította a végeredményt, a Dallas hazai égen 5-4-re legyőzte a címvédőt, a Detroit 6 sikeres mérkőzés után kikapott.
Sporthírekkel legközelebb 1:45-kor jelentkezünk.
Ildikó, köszönjük szépen, időjárás jelentéssel folytatjuk a részleteket. Tóth Tamás mondja el.
Gyökeres változás kezdődik időjárásunkban, jó estét kívánok, kedves nézők! Szolgálatunk ma délelőtt kiadta a legmagasabb fokú piros előzetes figyelmeztető jelzését a holnap nagy területen várható erősségesedést okozó ónos eső miatt. Ennek pedig oka az, hogy az Appennini félsziget déli része fölött egy mediterrán ciklon vastagodó felhőzete jelent meg. Ennek melegfrontja holnap napközben megközelíti, sőt eléri a Kárpát-medence térségét. A front mögött pedig a magasban egyre enyhébb léghullámok áramlanak fölénk déli irányból, miközben a talaj közeli légrétegekben a fagyos, nedves levegő megreked, és e kettő együttes hatására holnap várjuk az ónos esőt. A folyamat pedig az éjszakai órákban megindul délfelől, eleinte ország határainkon kívül, a hajnali kora reggeli órákban a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön már megered az ónos eső. Másút számottevő csapadék még nem valószínű, legfeljebb jelentéktelen ónos szitálás vagy hószálingózás lehet. -4 és -10 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap napközben a csapadékzóna tovább mozog észak-keleti, északi irányba, és egyre nagyobb területen számítunk vegyes halmazállapotú csapadékra. Magyarországon belül a Dunántúl nyugati részén zömmel havazás várható, itt akár 4-5 cm friss hó is hullhat, míg a Dunántúl többi területén vegyes halmazállapotú csapadék a legvalószínűbb, tehát ónos eső, fagyott eső, hó vegyesen várható. -4 és -1 foknál a kora délutáni órákban sem lesz magasabb a hőmérséklet. A Dunától keletre pedig nagy területen ónos eső, illetve fagyott eső várható, egyedül az északi középhegységben lehet átmenetileg havazás. A Dél-Alföldön holnap a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 0+1 fokot, de ettől függetlenül az ónos eső itt is gondokat okoz majd. Csütörtökön a csapadékzóna lassan mozog keleti-észak-keleti irányba, nyugat felől átmenetileg elvékonyodik, csökken a felhőzet. Pénteken már csak keleten, észak-keleten valószínű havazás, illetve futó hózápor, szombaton pedig a Kárpát-medence legnagyobb részén néhány órára kisüt a nap. Az átmeneti enyhülést követően a hétvégén ismét egyre hidegebb lesz, az éjszakai órákban -10 fok alatti fagy is megjelenik. Kedves nézők, tehát holnap a közlekedők nagyon óvatosan vezessenek, nagyon figyeljenek oda, erős jegesedés és a síkos útszakaszok megnehezítik a közlekedők dolgát. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!
Még mindig nem kap gázt Európa, az alacsony nyomás miatt a gáz visszafelé áramlik, Ukrajna Oroszországot hibáztatja. Bankot raboltak Óbudán, a támadó lefegyverezte a biztonsági őrt és túlszól ejtette az egyik alkalmazottat. Közelharcok és bombázások Gázában, eddig 90 ezeren menekültek el, az ENSZ közvetíteni próbál. Itt az M2-n mindjárt kezdődik a Félelem éjszakája című amerikai film, hírekkel az M1-en, nem sokkal 10 óra után az estében várom Önöket.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Szép estét, viszontlátásra!
Ahogyan elkezdtem az első verseimet lehegyezni, akkor még csak verseket írtam, de úgy éreztem, hogy ez nem elég. Tehát a 1969-ben megjelent első kötetem már gramofon melléklettel jelent meg. Már akkor éreztem, hogy vannak olyan szövegek, amelyek előadásra íródnak, úgy, mint egy népdal, vagy valami, egy hozzátartozó.
A záróra mai vendége Ladik Katalin költő színművész.
Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Mit tartogat 2009 a Demokrata Fórum számára? Herényi Károly frakcióvezető. 7 és 8 óra között vendégünk lesz Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Obama beiktatásáról Romsics Gergely, a külügyi intézet munkatársa.
A kurisszában bemutatjuk Szantner Anna színművészt. Bajomi Lázár Péter médiakutatóval és Széki János újságíróval a médiakritikáról beszélgetünk, és Bereményi Géza Cseh Tamás zenéjére írt 150 dalszövegét tartalmazó kötetét ajánljuk a könyvajállóban. Vasárnap délután az M2-n.
Tamás Pál szociológussal arról fogunk beszélgetni, hogy hogy van az, hogy a szociológusokat legalább annyira váratlanul érte a rendszerváltás, mint mondjuk az amerikai hírszerzést.
Közteherviselés nélkül nem létezhet demokratikus állam. Ha nem fizetnénk adót, nyomtalanul eltűnne nemzetünk kulturális öröksége. Nem működne a tömegközlekedés. Az országot csak együtt, közös erővel tudjuk fenntartani, fejleszteni. Az adózás közös ügyünk.
Készült az APEH megbízásából.